Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Tajti Tibor vagyok, mint elhangzott az Eszterházy Károly Főiskoláról, és egy olyan projektben dolgozunk a kollégákkal. Két elképzelés jött össze, az egyik a SZAT problémák ügye, ami régóta sok mindenkit foglalkoztat, többek között nálunk is van kutatócsoport, emellett ugye a neurális hálózatok téma, és akkor meglátjuk, hogy hogyan jön össze ez a kettő. A SZAT probléma csak nagyon rövid bevezetés, mert ez nyilván már elhangzott ma valahol, hogy logikai problémák megoldhatóságát vizsgáljuk. Vannak logikai változók, és ezeket egyszerűség kedvéért konjunktív normál formába fejezzük ki, és azt vizsgáljuk, hogy egy ilyen kifejezés ez kielégíthető-e, tehát létezik-e az ABC változóknak olyan logikai értéke, amelyekre igaz a kifejezés. A SZAT probléma az NP-teljesnek tűnik, azaz nem tudunk olyan algoritmust, amely polinomiális időben tudja megoldani. És mivel fontosnak tűnik a SZAT problémakör, tehát hogy logikai kifejezéseket tudunk vizsgálni, hogy milyen értékekkel lehet kielégíteni, illetve hogy kielégíthető egyáltalán. Ezért nagy erőkkel folynak a kutatások, és rengeteg algoritmus létezik már a megoldásukra. Viszont ugye probléma a futási idő, vannak nagy problémák esetében. Léteznek nem ismert megoldások is, az olyan problémák, amelyekre nem ismerik, hogy megoldható-e. Azzal próbálkozhatunk esetleg, hogy olyan megoldást tudunk-e, hogy megbecsüljük azt, hogy egy probléma megoldható-e, mert hogyha igen, akkor esetleg lehet válogatni algoritmusok között, hogyha SZAT-nak tűnik a probléma, akkor ez a szolver, lehet a jobb ANSZAT esetén másik szolver. Ugye a SZAT probléma, ez egy osztályozás, egy osztályunk van, és abba vagy beletartozik egy probléma, vagy nem, és ilyen esetekre a mesterséges neurális hálózatok jók szoktak lenni. Próbáljuk meg, hogy hátha tényleg. Igen, rengeteg input adatunk van, ez is adja, vagy lehet, ez is adja a probléma nehézségét. Egy egyszerű neurális hálózat architektúra az ugye így néz ki. Mi csak azért villantjuk fel ezt a képet, hogy lássuk, hogy az input adatok és a tudást ábrázoló súlyok azok olyan arányban vannak egymással, hogy a köztes rétegbeli neuronok és az input neuronok számának a szorzata lesz a köztes rétegbeli neuronok száma. Mondjuk egy egyszerű probléma esetén, amit ugye CNF fájlokban szoktunk megkapni, megmondjuk, hogy hány változós és hány close-ból áll egy probléma. Jelen esetben most a legegyszerűbb esetet egy változós problémára egy SZAT, illetve egy ANSZAT példa. Egy készletből, ahol 1000-1000 SZAT és ANSZAT problémánk volt, egy kis részlet. Itt már ugye 50 lehetséges változó vagy literál van, klózonként 3 változóval, és akkor erre egy gyors számolás, hogy ez hány inputot jelent az intelligenciának, amivel szeretnénk vizsgálni. Tehát egyetlen egy klóz, hogyha minden változóhoz egy neuront veszünk föl, akkor ugye az 50 változó esetén 50-szer a klózok száma, tehát 218, ez 10.900 input, ami nem olyan nagyon kevés, és a slide aljára ki is írtam, hogy is nagyon sok-sok minta kell. Esetleg egy picit tudunk redukálni az inputok számán akkor, hogyha nem minden literálhoz veszünk föl külön neuront, hanem ugye mondjuk 300 probléma esetén a klúzonkénti három változóban tároljuk azt, és így a neuronra is ezt továbbítjuk, hogy melyik literálhoz tartozik, és negálva van-e, tehát negatív előjelet kap-e. Azt tapasztaltuk a kísérleteink során, hogy, hogy még az 1000 minta, amit szereztünk, az is nagyon kevés volt. Hát ugye, hogyha az inputok száma gyakorlatilag nagyobb, mint a minták száma, akkor ezt mégis el is hihetjük, hogy tényleg így van. Most azzal próbálkozunk, hogy elkezdjük a legegyszerűbb problémáktól kezdve építeni a megoldást. Ezzel az 50 literálos és 218 klózzal rendelkező problémák esetében azt tapasztaltuk, hogy egy-egy tanulási folyamat, algoritmus kísérlet percekben, órákban mérhető volt attól függően, hogy melyik algoritmussal, milyen paraméterekkel futtattuk. És akkor így merült fel az, hogy hogyan lehet párhuzamosítani, tehát a kapacitást növelni, nagyobb kapacitáshoz jutni. Ilyen lehetséges architektúrák merültek föl. Ugye kezdtük az SMP-vel, ugye egy gépen van néhány mag, egy mag is a mai processzorokkal már viszonylag gyorsan tud számolni, de itt telnek a percek, órák. A masszív paralel architektúrák ugye sokkal nagyobb kapacitást tesznek lehetővé, de ott a szinkronizálás merül fel, mint probléma, erről már később még lesz szó. A vektorprocesszorok és a GPU-k, meg az FPGA-k tudnak még esetleg segítséget adni, mert egyszerre nagyon sok műveletet tudnak végrehajtani. Erről is még beszélünk. Ja, az MPP grid cluster terület, ugye ez az, ahol különböző sávszélességű kapcsolatok vannak a nódok között. Nyilván a szinkronizálás sebessége is eltérő, de mindenképpen a szinkronizálásnak van egy költsége. A párhuzamosításnak az egyik ötlete lehet, hogy magát a neurális hálózatot párhuzamosítjuk, és vannak olyan processing egységeink, amik erre jól képesek, tehát a vektorprocesszor, illetve a GPU, ami egyszerre egy egész vektoron tud műveletet végezni. Ez nagyon hasznos lehet. Másik lehetőség, hogy az magát az egész feladatot, illetve az algoritmust részfeladatokra osztjuk. Erre is írtam két példát. És nyilván felmerül az, és egyelőre ez tűnt az egyik lehetséges megoldásnak, hogy a kísérletek során több különböző algoritmus, különböző paraméterekkel futtatunk, és itt nyilván triviálisan felvetődik az ötlet, és elképzelhető, hogy ez más tudományterületeken is így van, hogy lehetnek teljesen független problémák, és ez a legjobb a masszív paralel feldolgozás számára, hogy nem kell szinkronizálni, csak a végén megkapjuk az eredményt és összegyűjtjük. És a szinkronizálás árára, költségére egy példát hagy mutassak meg. Egy GPU-s kísérletet hajtottam végre két változatban. Az egyik változatban nem volt különösebb szinkronizálás, tehát vektorokat adunk össze gyakorlatilag. A képen látható picike kernel, ami azt tartalmazza, hogy minden work item egy összeadás hajt végre. A GPU-ban van sok-sok ilyen work item, sok műveleti egység, és egyszerre tudja végrehajtani ahány műveleti egység van, annyi műveletet. Erre az jött ki összehasonlításnak, hogy itt nagyságrendi különbség lehet már a GPU javára a processzorhoz képest, mivel hogy ugye van 5-600 műveleti egység az én GPU-mban, ki is jött a különbség szépen, hogy a GPU 200 másodperc alatt hajtotta végre, amit a CPU 16 másodperc alatt. Abban az esetben, hogyha meg kell valamilyen szinkronizálás is, tehát a részfeladatok eredményét valahogy össze kell vonni. Erre egy másik példa van, vektor belső szorzat. Ugye itt a vektor dimenzióinak a szorzatát összegezzük. Itt már sokkal kisebb a különbség, még mindig a GPU nyert, de sokkal kisebb a különbség, 5-6-szoros különbség van a GPU javára. Más hasonló példa, kollégám foglalkozott klaszteren, illetve griden SAT probléma futtatásával, és nagyon könnyen el lehetett érni azt, hogy a klaszteren lassabban futott, mint egy szálon CPU-n. Tehát a szinkronizálás költsége az nagyon-nagyon fontosnak tűnik. Ugye a tapasztalatok meg információk alapján csak egy pici kategorizálás, hogy az SMP-k meg a vektorok esetében belül el lehet érni nagyon kicsi szinkronizálási költséget, vagy egyáltalán nincs is. Az SMP-k meg vektorok között ott persze már lehet számottevő, meg az MPP-n is a klaszteren, főleg, hogyha nem valami nagyon erős, mondjuk Fiber Channel vagy hasonló kapcsolat van közt, a nódok között, akkor ott nagyon nagy is lehet a szinkronizálás vagy kommunikáció költsége. De az MPP esetén, amit célunk használni, ugye a szuperszámítógépek elérhetősége miatt, az a cél, hogy minél kevesebb legyen a szinkronizálás, és eddig ugye a tapasztalatunk akkor volt a legjobb az eredmény, hogyha a lehető legnagyobb mértékben függetlenek voltak a feladatok. Valamennyi függőség nyilván általában van, mert a végén a minimális plusz feladat az, hogy az eredményeket összegezni, de hogyha erre tudjuk redukálni a szinkronizálást, akkor már nyerők vagyunk. De olyan esetben, hogyha mondjuk a SAS-szolverek az algoritmus működése során a tapasztalatokat, tudást tárolják magukban, és még ezt meg is akarnák osztani egymással, erről beszélgetünk kollégámmal, tehát ez gyakorlatilag kilátástalan. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen!